nem szép kell osztani, hanem hasznos és értelmes dolgok Isten országának építésére kell felhasználni. Gyakorlati és hasznos dologra való fordítását tűzték ki célul, ez a nagyon önsanyargató életmód által felhalmozott vagyontest soha semmilyen öncélú dolgokra használták föl, hanem mindig
az egyház építésére. És végül, ami egy kicsit ilyen nehezen megfogható, hogy ők úgy látták, hogy az újjászületett ember hitének a jele az, amikor vagyon jelenik meg az életében. Sokan kiforgatták ezt az egyház történelem, meg a világi történelem során is, hogy valójában akkor vagyok igaz hívő, a vagyonos ember vagyok. Nem ezt mondták, hanem azt mondták, hogy csak az csak egy gyümölcse annak, hogy az Isten érte. Nem az a, tehát hogyha most látszik gazdag ember, akkor biztos az Isten kegyelt ember, és ő újjászületett, és az isteni munkálkodik, nekem meg nincs vagyonom, akkor én biztos nem vagyok az Isten. Nem. Ők egy jelként élték meg, nem, de nem kritériumként, hogy azért vagy te hívő, mert vagyonodban nincs vagyonod, nem vagy hívő, mert nem. Semmiképpen nem, ez távol áll tőlük. És ezek a puritán dolgok három területen nagyon megmutatkoztak. Erről most nem fogok bővebben beszélni, csak megemlítem, és külön előadásokban majd esetleg lehet ezekről beszélgetni, hogy mi az a három nagyon fontos dolog, ami élesen elhatárolta, élesen kidomborította a reformátusnak a jellemzőjét. Az egyik ugye a predesztináció volt, ami szintén megmutatkozik a gazdasági életben. A másik, ami nagyon-nagyon életesen jellemző volt, ez a vallásos individualizmus, tehát hogy én egyedül szembe a világgal. És a harmadik, ami nagyon fontos, és nem szabad elhanyagolni, hogy a közösség. Tehát igaz, hogy a kolostori falakat lebontják, de azt ők is vallják, hogy a közösségnek a hív életünk gyakorlásában elengedhetetlen szükség van. Predesztináció, vallásos individualizmus és közösség, ez a három terület, ez nagyon hangsúlyosan jelen volt a református embernek az életében. Ők el se tudták képzelni hívő embert közösség nélkül. Tehát hívő embert közösség nélkül az nincs. Mint ahogy a konfirmációban Tamás bácsi is emlékszem mondta, hogy nem partizán akció a közösségnek, része kell, hogy legyen a hívő életemnek. De az nem azt a célt szolgálja, hogy kivonuljak a világból, hanem hogy ott megéljem a hitemet, hogy ott megosszam egymás testvérekkel a tapasztalatot, hogy töltekezzek, hogy a világba a hitem az ne sorvadjon el, hanem folyamatosan utánpótlása legyen, és a közösség ezért nagyon fontos volt számukra. Tehát ezek voltak azok a fő pontok, vagy fő gondolatok, amik így a reformáción keresztül megjelenik a munkaerkösben, de ahhoz, hogy a reformáció üzenete mai napig élő és ható legyen számukra, egy nagyon fontos világi eseményt nem szabad figyelmen kívül hagynunk, és ez pedig az ipari forradalom, és röviden erről is szeretnék szólni. Mert az ipari forradalom az egy ilyen társadalmi, gazdasági és technológiai változást hozott az ember életébe. Ugye ez a 18. század végén, 1770-es években megindul az ipari forradalom, ami szerintem mai napig tart, ez nem zárult le, de ez nagyon-nagyon felborítja az ember addigi életmódját, nagyon-nagyon megváltoztatja az emberek életét is. Két hangsúlyos területet hoztam ide, ami nagyon-nagyon tetten érhető ma is. Ugye a korábbi évszázadokban ilyen földművelő, állattartó, termelő életmódot értek az emberek. Nem vált el egymástól az, amit én alkotok, és nem vált el az élethelyem sem a munkavégzésem helyétől. Egy családi vállalkozásokban éltek az emberek, és ugye voltak azok a családnevek, amik megvoltak, a neve, nomen est omen hordozta, hogy én ki vagyok, Molnár vagyok, Kádár vagyok, Szűcs vagyok. Tehát, hogy a nevében hordozta majd mi a tevékenységed. Ezt a tevékenységet úgy végezték, hogy egy családi közösségekbe kvázi, tehát lokálisan ott végezték, ahol éltek, és ami a kezük nyomán megvalósult, azt ők meg tudták fogni, kézzelfogható volt. Most az ipari forradalom hozza el azt, hogy elválik mind a munkavégzés helye, tehát el kell hagynom a családomat, el kell hagynom a közösséget, ahol élek, És elválik az is, amit én csinálok, a produktivitás, az máshol jelenik meg. Én csak egy láncem vagyok egy folyamatban. Ugye 1600-as években fogtál volna egy embert, és mondjuk egy ilyen időutazással visszarepíted 1000 évvel, mondjuk így Európába, de ha valami kis gigszer történik a programozásban, és nem Európába kerül, hanem mondjuk Egyiptomba, akkor sem okozott volna törést az embernek, hogy megéljen. Mert 1000 évvel ezelőtt is földből éltek, a föld adta a munkájukat, technológiák nem változtak évszázadokon keresztül, de az ipari forradalom egy olyan változás következik be. Most gondoljátok bele magatokat, ha most mi mondjuk visszakerülnénk mondjuk 900-as évek elejére, mondjuk az Excel tábla töltözgetésével, meg a Word doksikkal nem nagyon tudnánk megélni. Csak 100 évből beszélünk. Az ipari forradalom egy olyan felgyorsult életet hoz, egy olyan technológiai, meg életmód változást, ami erősen kihat a keresztény erkölcsre is. És az első ilyen nagyon nagy változás, ami megjelenik, az, hogy a munka nem termelő alkotás többé, hanem a munka az teljesítmény. Az alapján mérik meg az embert, hogy teljesít. És ha nem tudsz teljesíteni, akkor te egy kirekesztett, egy társadalom belemére került emberi válsz. És nagyon sok olyan van, ugye az idősek már, vagy a betegek, akik ugye teljesíteni nem tudnak, kvázi egy ilyen teherként jelennek meg a társadalomban. Mert a társadalomban betöltött szerepedet azt határozza meg, hogy mennyire tudsz teljesíteni. Ezt hozta el az ipari forradalom. Az öregek, a betegek, a fogyatékosok végül is a társadalom tehertételei lesznek, és a saját magam is úgy gondolkozok magamról, hogy tudok teljesíteni, és egy ilyen teljesítmény neurózissá válik az embernek az élete. Ha tudok teljesíteni, és van produktivitás, akkor értékesnek gondolom magamat, ha nem, akkor ott valami baj van. És nem lehet elválasztani a munkától a teljesítményt, de amikor csak ez az egyetlen fő mérőeszköz, hogy teljesített, az egy ilyen nagyon nagy deformációhoz vezet. Aztán a másik ilyen nagy változást, amit hozott a forradalom, az ipari forradalom, az, hogy ugye abban a korban, 1700-as években az emberek azért találtak föl dolgokat, hogy megkönnyítsék az életet. Hogy könnyítsenek az embernek az életén. Csak az oda vezetett, hogy a technika tudja szolgálni az embert. Tud a technika az ember szolgálatába állni, de mára már eljutottunk oda, hogy nem a technika szolgál az embernek, hanem az ember szolgál a technikának. És ez több szempontból megváltoztatja az ember életét. Egyre inkább csak kezelői válik az ember a technikának, egyre inkább csak ilyen felhasználó szemlélet jelenik meg. Nincs kreativitás, te csak használod az eszközöket. És kialakul egyébként a technikával egy ilyen függőség is, hogy nem tudsz megjelenni nélküle. Nem kell messzire lenni, az én 8 éves fiam az nagyon nehéz már elszaggatni a géptől, mert a játék, a számítógépük már egy ilyen kiber gyermekek, ebben nőnek föl, rabbá válnak a gépnek. És ezáltal az emberi kapcsolatok is gépiessé válnak. Nagyjából egy ilyen virtuális térbe éli az ember az életét, személytelenné válik. Megjelenik az ilyen közösségi portálok, ahol nincs effektív fizikális kapcsolat, csak egy ilyen virtuális térbe éled az életed, és nagyon-nagyon személytelenné válik. És a kreativitás pedig nagyon el tud deformálódni, és két véglet jelenik meg az ember életében, vagy teljesen elbutul, és nem kreatív, vagy a kreativitás egy ilyen nagyon abszurd tevékenységben mutatkozik meg, ami meg abszurd nem az élet, meg az ember javára van. És amit még ide fölírtam magamnak, az, hogy ez az ipari forradalommal, a technikai változással a tér és az idő kvázi lebomlik. Tehát, hogy nincs áthidalhatatlan tér. Másfél-két óra alatt ki vagy Londonba, hogyha kedved van kimenni. Bármikor egy kattintással eléved a világ másik táját és képen nézheted. Nincsenek terek és nincsenek idők, hogy sokat kell utaznod ahhoz, hogy a világ másik pontjára eljussál. Tér és az idő lebomlik, és az jár azzal, hogy a kultúrák is összekeverednek. Teljesen összemosódnak a kultúrák, és egy ilyen globális élettér alakul ki, amiben nagyon nehéz megkülönböztetni az eredeti tartalmakat. De az ipari forradalmat megelőzi egy pénzügyi forradalom. Nagyon sokat vitáznak róla gazdasági szakemberek is, hogy mennyiben a pénzgazdálkodás megváltozása pörgette fel az ipari forradalmat, vagy fordítva, hogy az ipari forradalom miatt pörgött fel a pénzvilága. De abban mindegyik egyetért, hogy az ipari forradalmat a 18. században megelőzte egy banki forradalom, ami a 17. században volt. A 17. században olyan mértékű változáson ment keresztül a pénzügyi világ, ami mai napig áthatja az életünket. A pénz, és most áttérünk a pénzgazdálkodásra, korok és alkalmazások helyszínei szerint különböző funkciókat töltöttek be. És a pénz az egy ilyen hatalmas nagy változáson ment keresztül, legyen pénznek is van egy ilyen evolúciója. Jézus az emberi lélek valamennyi ellenségei közül a legveszedelmesebbnek a hamis vallásosságot és a mammoni mádatát tekintette. Ez a két legveszedelmesebb terület, ami a lelket rombolja és támadja. Pál apostol azt mondja, hogy minden rossz gyökere a pénz szerelme. Azt mondja Pál, minden rossz gyökere a pénz szerelme. És József Attilának 1937-ben van egy verse, Gyönyörűt láttam címmel, amiben van egy ilyen nagyon kevés mondat, hogy jogállamban pénz a fegyver. Jogállamban pénz a fegyver. Tehát egy nagyon nagy átalakuláson megy keresztül a pénz. Meg mi a pénz? A pénz eredetileg egy árucsere közvetítő eszköz volt. Ugye, ahogy mondtam, termelő életbe élt az ember, családi vagyonközösségek voltak, helyben végezted a munkádat, helyben megjelent a munkád, de mondjuk én, ha mondjuk ruhakészítő voltam, és elkészítettem a ruhát, a másik mondjuk egy szerszámkészítő volt, akkor az ő szerszámának, meg az én ruhám kereste a helyét, hogy egymást kicseréljék. Tehát így éltek az emberek, hogy cserekereskedelem volt. Az egyik gyártott valamit, a másik gyártott valamit, nem fogyasztói, hanem használói társadalom volt, céllal állítottak valamit elő, mert arra szükség volt. De ugye ez nagyon lenehezítette, hogy mondjuk én csinálok egy valamilyen szerszámot, és aki mondjuk ruhát készít, és nekem arra szükségem van, az mondjuk több száz kilométerre van, kitalálták a pénzt, hogy az fogja majd a teret és az időt áthidalni. Az egy ilyen az áru cserében betöltött szerepe volt, hogy a vagyonok, a termények egymás között helyet tudjanak cserélni. Létrehozzák a pénzt, mint közvetítő eszköz. A pénz nem volt más, mint egy eszköz az ember kezébe, hogy az közvetítsen áru és áru között. De ahogy a gazdaság elkezdett változni, a pénz szerepe is megváltozott. A pénznek az eredeti jellemzője az volt, hogy hozzáférhető legyen, hogy elérhető legyen, hogy tartós legyen, hogy pótolható, hordozható, megbízható. És évezredeken keresztül ugye a nemes fémek szolgáltak arra, hogy ezt a funkciót betöltsék. Mivel az arany és az ezüst és a bronz többnyire mindegyiknek megfelelt, ezek évezredeken keresztül ezek töltötték be a pénz szerepét. Az első pénzérmét Krisztus előtt 600-ban találják meg, és Krisztus előtt 400-ban az ókori államokban már teljesen természetes volt ennek a használata. A rómaiak három különféle pénzérmét használtak, aranyot, ezüstöt és bronzot, és mindegyiken ott volt a császárnak a képe. Ugye amikor Jézust adófizetésre sel kapcsolatban kérdezik, ugye akkor azt mondja, hogy adjatok egy pénzt, nézzük meg, ki van rajta, és ugye mondja, hogy add meg a császárnak, hogy a császári, Istennek, ami az Istené. Ott van rajta az Isten kép, vagy mi a császárnak a képe, de a római pénzrendszer magát a római birodalmat is túléli. És 800-ban, amikor Nagy Károlyt császárnak koronázzák, akkor viszont Európa pénzhiányba szenved. Ugye mivel, hogy nemes fémek töltötték be a pénz szerepét, ezért korlátozottan álltak rendelkezésre. Tehát a nemes fém az ugye az Isten teremtési rendjében benne van, de az korlátozott volt, nem végtelen mennyiségre volt, és ez elhasználódott. És ebben a korban, 800-as években a földközi tengernek a déli, meg a közel-keleti térségében az oszmán birodalom az nagyon fejlett volt kereskedelmileg, és elszívták a pénzt Európából. Áruk behoztak Európába, nemesfémmel fizettek érte, visszakerült ugye az iszlám világba, és ugye ott állt Európa, hogy hát nincs pénz, valahogy pénzt kellene szerezni. És úgy próbálták ezt megoldani kétféleképpen, hogy egyrészt munkaerőt és árut exportáltak az iszlám birodalomba, másrészt háborúkat indítanak. Háborúkat indítottak a célból, hogy a nemesfém készletet találjanak. Tehát valójában a keresztes hadjáratok, amikről így úgy tanítunk, meg úgy hallunk, hogy az valójában az iszlám világnak a hívővé tétele volt, az pont annyira szólt gazdasági célokról, hogy aranyat kellett szerezni, mint vallásiról. És bizony a spanyol hódítók találnak is pénzben gazdag lelőhelyet, csak hát annyira sokat termelnek ki, hogy a termelés az nem jelenik meg mögötte, sok pénzt termelnek ki, és kvázi 17. század az, amikor így az infláció először megjelenik Európában, mert attól, hogy a pénzkészletet gyarapítom egy társadalomban, attól, hogy több pénzt jelenik meg, attól az életszínvonal még nem változik, csak az árunknak az értéke csökken le. Ha nincs termelés mögötte, csak a pénz mennyisége nő, akkor adott árunknak az értéke az csak drágább lesz. De nagy felemelkedést egy népre nézve ez nem okoz, legfeljebb azoknak, akik a pénzt kibocsátják. Tehát itt a lényeg, hogy megértsük a pénznek a lényegét, hogy valójában az egy bizalmat megtestesítő valami. Az ókori Mezopotámiában már találunk ilyen agyagtáblákat, amikre felírták, hogy ki kinek tartozik. Például, ha valakinek volt terménye, gabonát állított elő, és a másik megvette, és nem tudott fizetni, akkor egy ilyen fizetési ígérvényt írtak föl kőtáblákra. És ez a lényeg a pénznek, mert a mai pénzen is az van, például a Bank of Englandnek a bankjegyén, hogy ezen jegy felmutatásakor a birtokos részére az alábbi összeg kifizetését vállalom. Tehát pénz nem a fémmel, hanem az általa megtestesített bizalommal egyenlő. Bármit használhatunk ezért pénznek. Ugye vannak olyan kultúrák mai napig, ahol kagylókat használnak fizetési eszközként. Vagy például, nem tudom, ki látta a Remény rabjai című filmet, abban a filmben például cigarettákat használnak pénzként. Mert az kvázi bizalmat testesít meg, és azt gondolják, hogy az a pénz, ami azt testesíti meg, az egy ígérvény, hogy azért én fogok tudni venni bármit. És a pénz az adós és a hitelező kapcsolatát rögzíti. Még az angol credit szó is az a gyökere, hogy credit, hiszek. Hiszek benne, hogy az mögött van valami tartalom. Hiszek benne. A pénznek három területen ment nagy változáson keresztül. Az egyik az, hogy elkezdték fölhalmozni. Tehát a pénzből nem csereközvetítő eszköz lett, hanem tőke. Elkezdik felhalmozni, és a tőke lesz majd az, amelyből háborúkat, amelyből üzleteket finanszíroznak. Eleinte csak az áruk kereskedésére használták, de megjelenik a tőkének a felhalmozása, amit olyan célokra használnak föl, amely nem feltétlenül Isten szerint való, és ez az a pont, ahol leginkább támadják a reformációt, meg Calvint, hogy a reformátusoknak az életszemlélet, amiről beszéltem, hogy ez a puritán életszemlélet, ugye tőkefelhalmozást eredményezett, és ezekből a tőkékből megvalósították vállalkozásokat, hogy valójában a reformátusok szabadították ki a szellemet a palackból, és innenstől kezdve kezdett el a pénz, mint tőkeként megjelenve a világ egyik rabszolgatartójává válni. Nem feltétlenül így van, hiszen említettem nektek, hogy a reformátusok úgy gondolkoztak a vagyok felhalmozására, hogy ennek én sáfára vagyok, és azzal Isten dicsőségét kell szolgálnom. de egészen más szemlélet, amit a világ úgy képvisel, hogy a tőke felhalmozással valójában népeket lehet romba dönteni. A másik ilyen fontos állomás a pénz életében a tőke után, hogy tőkévé válik, hogy megjelenik a kamatos kamat. Ugye a kamat megint egy olyan kérdés, ami mindenkinek természetes, és az ókorban is természetes volt már, hogy a kamatra úgy tekintettek, mint a pénz használatának a díjára. Teljesen természetes volt. De azzal, hogy megjelenik a kamatos kamat, és felfedezik azt, hogy valójában a kamat alkalmas arra, hogy végtelen mennyiségbe szaporítsuk a pénzt, ezáltal alkalmas arra, hogy mindent szétverjünk, ami élet. És egy életre gúzsba kössünk társadalmakat, embereket. Egyszerűen nem tudsz kijönni alóla. Mert a kamatos kamat exponenciálisan növekedik, és nincs olyan gazdasági prosperitás, amivel ki lehet termelni. Folyamatosan nő a kamattal, folyamatosan növelni tudod a pénzmennyiséget, folyamatosan el tudod azt szépen, hogy soha ne kerüljön visszafizetés az adós részéről. Nem véletlen, hogy az Ószövetségben azt mondja a Mózes 5. könyve, hogy tilos Izraelinek, Izraelitől kamatot kérni. Tilos. Mert azzal, hogy a kamatot ilyen formában megengeded, egy örök életre megkötözöd. De azt már ők is tudták, hogy ennek elég nehéz érvényt szerezni, tehát ez nagyon kísértés. És egy ilyen biztonsági szelepként bevezették azt, hogy oké, de az elengedés évében el kell engedni minden adósságot. Ugye ez a 7. év. Akkor minden adósságot, aki neked adósod, el kell engedni. Ha nem ezt teszed, akkor a generációkon keresztül megbélyegzed és megkötöd annak az embernek és családjának az életét, egy társadalomnak az életét. El kell engedni. Végtelen mennyiségben szaporítható kamatos kamat által a pénz. De nem véletlenül van benne a Szentírásban, hogy Izrael Izraelitől ne, ha megszedsz, akkor meg engedd el minden 7. évben. Ugye egyébként Izrael ősatjai ugye Mezopotámiából jönnek, és egyébként már Mezopotámiában ott van ez az elengedések az intézménye, Hammurapinál is ott van, hogy el kell engedni, csak ő 3 évet mondott, az Ószövetség 7 évet mond. Ugye a kamatos kamat megjelenik a pénz történelmében, és még egy nagy forradalmi dologról beszélnünk kell, az, hogy 1202-ben megjelenik egy könyv. Fibonacci könyv a számtalról, nem tudom, hallottatok-e róla. És olyan változást hoz a pénzgazdálkodásba, ami mai napig áthat minket. Ő az, aki megmagyarázza a törtet, a pénznek a jelen érték számítását, a kamatos kamatot. Ő az, aki bevezeti a 10-es számrendszert a római számok helyett, mert a római számok alkalmatlanok voltak arra, hogy ilyen bonyolult pénzügyi dolgokat csináljanak, de egy nagyon okos matematikus volt, aki ráadásul ilyen gyakorlati példákkal írja meg a könyvét. Mi van akkor, ha a pénzedet beteszed egy bankházba, és akkor elkezded törleszteni, mennyi lesz a maradványérték, mi a majd később kifizetett pénznek a jelen értéke. 1200-as évekről beszélünk, mai napig ezt használják a számok világában. És bizony, ez egy olyan teret nyit, ez a gondolkodás a pénznek, hogy hatalmas nagy hódító útra indul, és ezt a római egyház ezt felismeri. Nem véletlenül bevezetik azt, hogy tilos kamatot szedni. Ugye középkorban az egyház igyekezett a kamat tilalmával fellépni az ellen, hogy a pénz elkezdjen szaporodni. Ő azt mondják, hogy tilos kamatot szedni, ugye Aquinói Tamás lesz ennek a fő úttörője, akik egyébként az önálló gazdálkodás jobbnak tartották már akkor, mint az ilyen kereskedelemre történő előállítást, ők vissza akartak menni az ilyen naturális gazdálkodásba, de nem annyira volt ez már akkor bevehető az akkor ember életében, de azt mindenképpen mondták, hogy a pénz az egy eszköz. A pénzérméket a cserekedvéért találták fel. És onnastól kezdve, hogy megengedett a kamatot, akkor onnastól kezdve a pénz nem elhasználódik, hanem szaporodik. És azt mondták, hogy nem szabad szaporítani a pénzt, mert az egy beláthatatlan következményt eredményez. Megtiltották. Először 1179-ben egy zsinaton kiközösítik az uzsorásukat, azt mondják, hogy nem lehet az uzsorásukkal közösséget vállalni. Majd 1311-ben szintén hoznak egy határozatot, ahol már a kölcsönre kivetett kamatot is megtiltják. Addig csak azokat közösítették ki, akik kamatot szedtek, uzsorások voltak, el kell különíteni. Rá 100 évre pedig már azt is megtiltják, hogy egyáltalán kamat legyen. Mert tudták, hogy a pénz szét fog verni mindent. Egyes rossz nyelvek szerint, hogy a katolikus egyházban egyébként azt mondják, hogy jó, így gondolták, de valójában akkor már annyira el volt adósodva az egyház, hiszen a keresztes hadjáratokat valamiből finanszírozni kellett, és tudták, hogy ha még megengedik a kamatot is, akkor óriási nagy bajba kerülnek. De ezt csak így a rossz nyelvek mondják. A zsidók nem adhattak kölcsönt kamatra. De nagyon jól tudnak olvasni a törvény betűi között. Ők nagyon ilyen kazuisztikusak. Ugye a kazuizmus azt jelenti, hogy amikor egyik tételt hogy magyaráznak a másikkal, és ők van a Mózes könyvében egy ilyen ige, hogy Izrael az izraelitől nem vehet kamatot, de az idegentől igen. És maguk között ők nem szedtek kamatot, de a keresztényeket elkezdték hitelezni kamatra. És ugye ennek lett az a vége, hogy kirekesztik őket, és 1516-ban a velencei hatóságok azok egy ilyen külön gettóba telepítik őket. A gettó szó az innen ered. Kiközösítették a zsidókat, és Ghetto Novo néven vált ismerté az a régi öntödei terület, ahova a velencei hatóságok ezeket az uzsorásokat kitelepítették, és 1590-re már 2500 zsidó él itt. Hát csak ugye kirekesztettek voltak, nem vehettek részt céhekben, nem dolgozhattak, kereskedelemben nem foglalkozhattak, mert eltiltották őket, hát maradt a pénzügyi szolgáltatás, és erre tekintek rá. És ez egész jól működött nekik. És a kreativitásokat mutatja, hogy bújtak ki a kamat szedés alól. A Mediciek lesznek azok, akik majd felismerik azt, hogy a kereskedelem ugye már prosperál a 16. században, és megjelenik a váltó. A váltó. Ugye a váltó az az intézmény, ami ugye, hogyha én eladok valamit, és van egy vevő, nem tud fizetni, csak majd később, ő kiállít egy fizetési ígérvényt, hogy én ezért az áruért ennyit majd ennyit fizetek, ekkor is átadja annak, aki az árut eladja. És akkor Mediciek felállítanak egy olyan üzletet, hogy egy ilyen váltó leszámítolási bankrendszert alakítanak ki. És ezzel a váltóval, aki megkapja, az besétálhat egy ilyen váltó leszámítoló intézetbe úgy is, hogy ő ott megkapja a pénzt, vagy továbbadhatja másnak. És ugye már nem kabatot szednek, hanem a váltó kezelésének van egy díja. És erre építik fel az üzleteket, és kibújnak. Kvázi ez nem kamatfizetés, ez a váltó forgatásáért járó díj, amit díjat szedtek be. Ugye ezzel jelenik meg a kereskedelmi finanszírozás, jutalék ellenében váltó leszámítolással tevékenykeznek, és ilyen brókerházak jelennek meg egész Európa szerte. Csak érdekesség, hogy ugye 1492-ben spanyolok azok kitagadják a zsidókat, és megjelennek Konstantinápolyba, és ott felépítenek maguknak egy ilyen váltó leszámítolási intézetet, és a Velence meg Konstantinápoly között van, és szép lassan egy a világ különböző pontjai ilyen helyeket helyeznek, és behálózzák az egész világot. És nagyon érdekes, hogy amikor hogy a Mediciek üzlete elépül fel, Pius pápát, második Piust 1458-ban pápává válasszák, akkor már Cosmo de Medici testesíti meg a firenzei államot. És a pápa, akit beiktatnak, azt mondja, hogy a politikai kérdések az ő házába dőlnek el, azért a tisztesség, akit ő választ, háborúról és békéről dönt, és a törvényeket is ő alakítja, minden tekintetben király, csak a nevében nem. Calvin megengedte a kamatszedést, nem utasította el a kamatszedést. Ő azt mondta, hogy két álláspontot képviselt a kamattal szemben. Egy, hogyha ez másnak a megsegítésére szolgál, és ugye a Bibliában az eredeti célja a kölcsönnek az, hogy a te bajba jutott testvéredet segíts meg, sáfárság gondolata, vagy ami az én vagyonomban azt arra használom, hogy másokon segítsek és mást építsek fel, akkor ne szedjék kamatot. De a pénzedet úgy akarod befektetni, hogy abból te nem megsegíteni akarsz másokat, hanem abból vagyont akarsz gyarapítani, akkor megengedett a kamat, de akkor is csak egy bizonyos mértékig. Ha jól emlékszem, 5%-ban maximalizálta a kamatnak a mértékét. És ő abszolút nem nézett úgy a vagyonra, hogy az Istentől ellenes dolog, sőt, a lelkészekre is úgy tekintett, hogy az nem lehet akadálya a hivatása betöltésének, hanem csak egy még jobb eszköz arra, hogy Istent szolgálja. És csak egy érdekesség, hogy a skótok, mikor áttérnek a református hitre, akkor van két lelkész, aki megalapítja a mai napig a biztosító társaságnak a prototípusát. Tehát két skót lelkész hozza létre a biztosításnak az eredeti intézményét. Ő az, akik pénzt szedtek be, és abból azt finanszírozták, hogyha meghalt egy lelkész, annak a családján segítsenek, egy ilyen biztosítási alapot építenek fel. Vagyis a mai biztosító társaságnak az alapját két skót református lelkész alapozta meg 1744-ben. Tehát először ugye tőkévé válik, megjelenik a kamatos kamat, és az utolsó nagy láncem a történetben, amikor a pénz a újabb evolúciós fejlődésen megy keresztül, az az, amikor a pénz elválik a nemesfélytől. Amikor nincs mögötte tartalom, csak nominálisan, csak név szerint, de nincs mögötte természeti kincs, nincs mögötte egy ilyen viszonyítási pont, hanem elválik a nemesfélytől. Ugye a pénz bevezetése előtt ugye nemesfélek voltak, és a nemesfélek önmagukban is értéket képviseltek. De van 17. század egy Goldsmith nevezetű angol egy ilyen, hogy mondják, aranyműves. Ez azt csinálta, hogy akik beraktak hozzá ilyen aranypénzeket, azoknak csak egy papír felszínt ad ki, hogy benn van nála a pénz. És úgy gondolkozott, hogy úgyse fognak egyszerre a betétesek majd jönni az aranyért, ezért többet írt rá a papírra, mint ami valósan mögötte volt. Tehát már több szám szerepel a papíron, mint ami mögöttes tartalom valójában van. És megjelenik ugye a pénz, mint papírpénz, mai értelemben használt papírpénz, és először egyébként a svéd királybankban 1600-as évek közepén kezdik el használni, majd a Bank of England is 1600-as évek végén. És bizony az itáliai bankrendszer az, hogy amit a zsidók felépítenek, szolgál majd alapul az egész bankszemétszer kialakulásának, ugye London, Stockholm, Amsterdam. Ez a három hely, ahol a 17. században olyan három helyen, olyan három intézmény jön létre, ami mai napig jellemzi a pénzrendszert, és ledöntötte azt a korlátot, hogy a pénz önálló úttá váljon, és uralkodjon. Az első, hogy az amsterdami váltóbank 1609-ben. Az volt a sajátossága, és az volt az egyedisége, hogy árfolyamokra lőtt. Vagyis ilyen 17 fajta pénz volt már forgalomban Európában. És ő arra szakosodott, hogy az pénzek váltásából gazdagodott meg. És ugye itt megint térjünk vissza az új szövetséghez, hogy amikor Jézus bevegy a templomba és a pénzváltókat megdorgálja. Ugye a pénzváltás az mindig nagy üzlet volt. Amikor a zsidókat ugye a babiloni fogságba elviszik és szétszóródnak a világ minden pontján, ugye minden ponton más pénzeket használnak. És akkor felismert, hogy ebben óriási üzlet van, hogy az árfolyamokkal hogy lehet játszani. Mai napig az árfolyamok egy nagyon nagy területe a pénzvilágának, amikor meg lehet nagyon jól gazdagodni is rajta, meg uralmod alatt tarthatod a pénzvilágot. Ugye ma a Magyarországnak 20 000 milliárd az államadósága, aminek fele devizába van, tehát nem magyar pénzeszközben. És ugye azt látod a netten, hogy mondjuk a forint-euró árfolyama nő vagy csökken, akkor azzal azt is láthatod mögötte, hogy az államadóságuk is ennyivel nő, vagy csökken. Semmi nem történt, csak az árfolyamot másképp határozzák meg. Óriási nagy eszköz a pénzvilágában. A másik nagy ilyen intézmény és nagy találmány a svéd királyi bank, amikor bevezetik a tartalékrátás bankrendszert. Tartalékrátás bankrendszer, ugye amit ez a Goldsmith csinált, hogy valójában többet helyezett ki a társadalomba, mint ami mögöttes tartalomban. Tehát én berakok 10 forintot a bankba, és ő kihelyez 15-öt. Tehát nem gátja az, tehát hogy nem egy az egybe a mögöttes lévő betét a fedezet, hanem kicsit többet helyezett ki mindig svéd királyi bank. És a másik nagy újítás, erre még majd a tartalékrátás rendszerre visszatérünk, hogy kicsit jobban megértsétek egy példán keresztül, de a harmadik ilyen nagy forradalmi újítás a Bank of Englandnek a megalapítása 1600-as évek végén, amikor egy állami bankot nem az állam alapít, hanem a részvényesek. És a részvényesek adják bele a pénzt. Egyébként a Bank of Englandet arra alapították, hogy az angol háborúkat finanszírozzák. De a háborúknak a finanszírozást nem az állam tette mögé, hanem a részvényesek. És akik fizetik a zenészeket, azok kérik a zenét értelemszerűen. És ez a három nagy újítás a 17. században, az árfolyamváltás, a tartalékrendszer bevezetése, és az, hogy az állami kormányok mögött részvénytársaságok vannak, részvényesek, ez egy olyan utat nyit a pénznek, ami mai napig áthatja az életünket. És 19. század elején a Rothschild család feje kijelentette, ha kezemben tartom egy ország pénzkibocsátását, nem érdekel, hogy kik hozzák a törvényeket, mert úgyis az történik, amit én akarok. És 1826-ra eléri azt, hogy a Bank of England monopóliumot kap a pénzkibocsátás. Addig minden bank valamilyen szinten bocsátatott ki, de 1800-as évek közepén a Rothschildok elérik, hogy csak azok bocsáthatnak ki, akikben ők a részvényesek és tulajdonosok. John Adams az Amerikai Egyesült Államok második elnöke. 1797 és 1801 között volt elnök. Egy ilyen mondata maradt fenn, hogy egy népet kétféleképpen lehet leigázni, fegyverrel és adóssággal. És egy német zsidó származású költő mondja az 1800-as évek végén, hogy korunk istene a pénz és a Rothschild a profétája. És az utolsó, tényleg az utolsó mérföldke a pénz életében az 1971, amikor Nixon amerikai elnök eltörli az aranystandard rendszert. Addig valamilyen korlát azért még volt a pénznek, de 1970-ben megszűnik az arany tartalékolás, vagyis hogy valami, hiába helyezel ki többet, de valaminek kell mögötte lennie. És ezt eltörli, nem kell mögötte lennie semminek. És van már a pénz teremtés, az hitelezésen keresztül történik, mögötte nincs semmi. És ugye, mint beszéltem arról, a bizalom testesíti meg a pénzt, abban reménykedhetnek az állampolgárok, hogy nem bocsájtanak ki többet, és nem fog a munkája annyira leértékelődni, mert hogy annyi pénz van a társadalomban. Sok ilyen nagy inflálódás volt a magyar történelemben, és a legnagyobb ugye a pengő bevezetés után a forint 1948-49 talán, ugye, amíg a pengő ilyen hiperinfláció volt, ugye a háborúk finanszírozása, sok pénzt kellett beömleszteni a rendszerbe, de ugye a termelés nem volt, és a háború vége az lett, hogy rengeteg pénz volt a társadalom, de mögöttes termelés nem volt. Egyik napról a másikra több ezerrel, több százezerrel változtak az értékek, és akkor eltörölték a pengőt, és bevezették helyette a forintot. De hogy értsük ezt meg, ezt a tartalékrátás rendszert? Erre hoztam egy játékot, egy kicsit így felüdíteni magunkat. Ez egy olyan játék lesz, hogy megértsétek, én egy üzleti tanácsadó vagyok, aki ad egy nagyon jó befektetési tanácsot a kormánynak. És a kormány azt mondja, hogy ezért én neked fizetek a jegybankon keresztül 100 forintot. És én megkapom ezt a 100 forintot. Kinek van bankszámlája? Tegye fel a kezét. Kinek melyik banknál?
OTP.
Ez. Mondjuk lehet az OTP. Én az OTP-be berakok 100 forintot betétként, odaadok neked betétként. Ki akar jegybank lenni? Réka Vádor a jegybank.
Nem tudja, hogy
egyszerű, adok egy tollat, te leszel a jegybank, jó? Te leszel a jegybank, Magyar Nemzeti Bankos tollat is kapsz hozzá. És beteszem a bankba azt a 100 forintot, és akkor megjelenik egy valaki, aki hitelt akar felvenni, mert ő venni akar belőle valamit.
ki akar felvenni valamit, ki akar venni egy autót, egy házat, ki akar venni egy tévét, egy hűtőt, bármit, fogyasztási használati cikket. Melyikőtök akar hitelt? Kinek van hitele? Ó, vannak hitelek. Tobikám, akkor vegyék a hitelt, légy szíves a nullát. Ebből a 100 forintból a tartaléklátás rendszer azt jelenti, hogy te a 100 forintból, mondjuk legyen 10%-os a tartaléklátás rendszer, 10%-ot odaadsz nekem, egy bank, aki a jegybank, neki odaadsz 10 forintot, 90 forintot pedig odaadsz a Tamásnak.
Fölírjuk, hogy 90 forint megy a Tamásnak. Van egy falatot? 90 forint oda megy a Tamásnak.
Tamásunk kap 90 forint hitelt. De a Tamás ugye megveszi valakitől a házat. Mit akarsz venni?
Házat.
Ki legyen a házadója? Te leszel az adója. Te kapsz 90 forintot a Tamástól, mert ő megvette a házat. De ezt te a 90 forintot beteszed egy bankba. Kinek akarod betenni? Melyik bankba? Legyen egy Erste? Kinek volt Erste? Tedd be az Erste-be, de beteszed az Erste-be. Az Erste is hitelezni akar ebből a 90 forintból. Ő is azt csinálja, hogy, hogy a 90 forintnak a 10%-át beteszed a jegybankba. Menj a 10%-a? 9. 9 forint megy a jegybankba, de 81 forintot megint ki tudsz helyezni a gazdaságba. Ki legyen a következő hitelfelvevő? Na? Valaki. Leszel, te már vagy hitelfelvevő? Hitelfelvevő, te leszel a hitelfelvevő. Neked ebből 10%-ot megint beteszel a jegybankba, te megint fölveszed a hitelt vagyis. És most adjuk össze a számokat. Én kiraktam 100 forintot, és abból lett 271 forint a társadalomban. A forró pénz csak 100 forint jelenik meg, lesz belőle 271 a társadalomban, és a mögöttes betét az pedig 19 forint. Így keletkezik a pénz, és ezt játsszátok el úgy, hogy ma a tartaléklátás rendszer az nem 10%, hanem 1%. 90-es évek közepén volt 15%, de szépen levitték, és mai évek óta már 1% Magyarországon is. Így szaporodik a pénz a gazdaságba, hitel felvételen keresztül. Nincs mögötte semmi teljesítmény, nincs mögötte mögöttes tartalom. A pénz megjelenik a társadalomba, és mit csinálsz vele? Fogyasztasz vele, fogyasztasz. Vannak, akik úgy látják, hogy a mai kor úgy fog bekerülni a történelmi könyvekbe, mint az adósságok kora, pénz, adósság, kamat, ezek nélkül el sem tudjuk képzelni már a modern társadalmat. De a kezdet-kezdetén még erkölcsi szabályok tapadtak hozzá. Bizalom kötődött hozzá. A kölcsön az Ószövetség úgy jelenik meg, mint másiknak a megsegítése, mint másiknak a bajból való kihozatala. És a magyar kölcsön szó is arról tól, hogy kölcsönösség. Egy kölcsönös viszony jön létre két fél között. És a hitel szó pedig, az pedig a hitelességre utal, hogy egy hitelt érdemlőnek tartom azt, akinek tudom, hogy vissza fogja adni, mert vissza akarja adni. Kölcsön, hitel, mögöttes tartalma az, hogy kölcsönösség és hitelesség. Egy közösségen belüli jogi és etikai kapcsolat, jog, tehát hogy jogom van arra pénzre visszakérni, de etika is van mögötte, hogy ő nem azért veszi fel, mert azzal rossz célokat, mert bajba került, és mert szüksége van rá. Nem a hitel ellen akarok szólni. Mert a hitel az jó eszköz tud lenni az ember kezében, de a 15. Zsoltár is szól arról, hogy igaz ember nem adja pénzét uzsorára. És ezért nem volt szabad kamatot sem kérni, és Calvin pontosan ezt tanította. És ugye Calvin mondta, hogy aki viszont haszonért fordul hitelért, az viszont fizessen kamatot. Ennyi lett volna így a munka, meg a pénzvilág és az egésznek a kialakulása, és egy nagyon rövid tanulmányt hoztam így még az árás előtt gondolatként ilyen gazdasági témaként. Az pedig az, hogy 2013-ban egy angol közgazdász írt egy tanulmányt. Arról írta a tanulmányát, hogy a 900-as évek elején Keynes, egy angol közgazdás, azt jósolta meg, hogy olyan szinten fejlődik a technika és a technológia, hogy az ilyen 15 órás munkahét is
teljesen reális, hiszen nem kell annyit dolgozni az embereknek, nem kell annyit tevékenykedniük, és a technikai fejlődés az segíteni fogja az ember életét, több ideje lesz a családjára, több szabad ideje lesz, egy minőségi életet fog tudni élni. De ez nem valósult meg. A technika óriási nagyot fejlődött, ebbe igaza volt. Viszont az emberek lekötöttsége az nem csökkent, sőt, nőtt. Most már 8-10-12 órákat dolgoz egy ember, nem egy héten, egy nap. És ugye ilyen okfejtés volt, hogy vajon miért lehet ez? Miért van az, hogy valójában a technikai fejlődés óriási nagyot nőtt, de az embereknek az életminősége az pedig nem hogy nőtt, hanem egyre inkább romokba hever. És ebben óriási nagy szerepe van a fogyasztói társadalomnak, mert hogyha az ember választhat több szabadidő között és több szórakozás között, akkor az utóbbit válassza. Tehát inkább dolgozik napi 8-10-12 órákat, hogy megvehessen egy nagyobb autót, hogy megvehessen egy másik házat, hogy elutasson külföldre, tehát hogy a szórakozásra több időt szán, mint arra, hogy picit kevesebbet keresek, de ugyanakkor minőségibb életet éljek. És valójában a technikai fejlődéssel a munkaerőpiac is nagyon átalakult. A század elején a munkaerőpiac 3/4-ét a termelő emberek adták, akik valamit létrehoztak a kezük nyomán. De hogy a technika elkezdett fejlődni, ezek az emberek kiszorultak a piacról. És ugye a létrejő eszközöket viszont valakinek meg kell vennie. És a társadalom kitermelte magából az ilyen bullshit work-öket, úgy hívja az angol. Az ilyen kamu alapú társadalom. Ugye ma a foglalkoztatott néprétegnek a 3/4-e az ilyen broker, üzletkötő, alkalmazott, tehát csupa olyan munkát végez az ember, amiről maga is azt gondolja, hogy ha nem csinálnak, akkor semmi nem lenne. Tehát effektíve nem hoz létre semmit. Viszont a fizetésével, amit kap, azzal meg a megtervelt nyavakat meg tudja venni. És ha nem tudja megvenni, akkor meg hitelt is tud fölvenni. És egy ilyen ördögi spirálba belekerült az ember, és egy ilyen anekdóta jutott eszembe, hogy amikor Henry Ford ugye az első gépsort beállítja az autógyárába, akkor oda hívja magához a műszakvezetőt, és így mondja neki, látod, szakikám, ezek a gépek nem fognak sztrájkolni. Ezek csinálják éjjel-nappal a dolgokat. És mondja neki a műszakvezető, hát igen, ezek nem fognak sztrájkolni, de az autódat sem fogják megvenni, ami előállítódik. Ki kellett termelni egy ilyen kamu munka alapú társadalmat, amiben az emberi lélek nagyon fellődődik. Mert a szolgalelkűség benne van, a kreativitás nincs benne, és joggal érzi is sokszor, hogy egy ember hitre jut, hogy én ebből ki akarok menekülni, és valami hasznosat akarok csinálni, mert nem haszontalannak érzi az életét. De hát ugye, ahogy az előadás elején mondtam, az ó gyülekezeteknek az ősegyházban a gyülekezetek tagjai azok nem munkahelyet változtattak, hanem egészen más tartalommal élték meg a munkájukat. Még akkor is, ha az ugyan hiába valónak, meg alattasnak tűnt. És valahol itt lenne a reformáció mai üzenete, hogy ez a világ vesz minket körbe. Nem fog tudni rajta változtatni. Ez egy folyamat, amiben benne vagyunk. Ugye a kereszténységgel jön be az ember gondolkodásában a lineáris gondolkodás, hogy haladunk valamerre. És az egyre rosszabbnak tűnik az életkörülmény. De két opció van, vagy kivonulsz belőle, és felveszed ezt a kolostor életet, és megtagadod, vagy ebbe a világba, ami egy olyan cél felé halad, ami neked nehezen bevehető, mégis ott maradsz, és mégis beállsz abba a szőlőskertbe, hogy Istennek a munkatársa legyél abba a világba is, ami számodra nehezen bevehető. És hoztam a végére, az előadás végére egy ilyen praktikus tanácsokat, amit nem is annyira az én fejemből pattantak ki, hanem a lélek gyümölcsére tűztem föl. Ugye a Galaták levébe jelenik meg a lélek gyümölcse, és nem többen szám gyümölcsök, hanem mint egy szőlőfürt. És az első az, hogy a szeretet. Ebben a világban úgy tűnik, hogy szeretetlen a világ. Mégis azt mondom neked, hogy szeresd először is magadat, saját magadat, nehogy, hogy a világ leértékeljen téged. Ha az Isten azt mondja rád, hogy szeret, márpedig én ezt tanultam a konfirmáción, hogy Isten szeret, számíthatok rá, akkor neked is szeretned kell magadat. Szerethető ember vagy, mert Isten szeret téged. Szóval szeresd az életet, mert Isten azt mondta rá, hogy jó. Ja, akkor is, hogyha az élet most nem tűnik jónak, de az Isten azt mondta rá, hogy jó. Szeresd. Szeresd az embereket, mert ők is Isten gyermekei. És olyan fontos, a világban, ahol éled, azt ne elítéld a világot. Kifelé kell hirdetni az evangéliumot, befelé meg működnie kell a törvénynek. Itt közöttünk a törvénynek jelen kell lennie, van felelősségünk, lesz elszámoltatásunk, de a kifelé az evangéliumot kell hirdetni. Kifelé az evangélium, a szereteten keresztül, magunk között meg a törvény. Mi pont fordítva csináljuk. Kifelé azt csináljuk, hogy milyen az a világ, és benne a közösségben megéljünk egy olyan világot, ami borzalmasabb, mint a világ. Tehát, hogy nem, kifelé a szeretet, befelé a törvény. Szeresd a munkádat, és ez nagyon-nagyon jó mondat, Goethe írta, azt hiszem, hogy ha nem szereted azt, amit, na, még egyszer nekifutok, ha nem csinálhatod azt, amit szeretnél, szeresd azt, amit csinálsz. Nagyon fontos. Ti még ugye abban az életkorban vagytok, amikor az életek nagy döntését meghozhatjátok. Párkapcsolatban, életpályában, hivatásban, munkában. De talán majd eljön az életedbe az, hogy mégsem az van, amit te szerettél volna. De ne ágálj ellene, valami miatt az Isten azt szánta neked. És szeresd a sorsodat, mert ez az Istennek az útja hozzá. Szeresd a sorsodat. És Augustinus mondja, szeress és tégy, amit akarsz. Szeress és tégy, amit akarsz. Ugye a lélek gyümölcsének a második ilyen gyümölcs az öröm. Egy örömtelen világban örömként élni. Örömteli életet élni. A munka a küldetésben nyeri el vérső értelmét és méltóságát. És Jézus küldetése abban teljesedett be, hogy elvégezte az Atya általa rábízott munkát. Az Atya téged beállít az ő szőlős kertjébe. Hát az adjon neked örömet. Örüljé neki. Filippi levél, Pál apostol börtönbe, kalodába, megbilincselve, megverve, csak az örömről prédikál. A legnagyobb nehézségek között is örül, mert az Isten gyermeke. Örülj neki. És legyen békességed. Nagyon sok békétlenség, háború vesz minket közel, de legyen benne békességed. És a békességedet az adja, hogy te Isten gyermeke vagy, és megváltod gyermeke. Fogyasztói társadalomnak az egyik legnagyobb eszköze az, hogy minden azonnal kell, minden azonnal meg akarok szerelni. Ezzel szemben te legyél türelmes, legyen türelem az életedben, legyen türelmet kivárni dolgokat, legyen türelmet küzdeni dolgokért. Tudás alapú társadalomban élünk ma, szándod rá az idődet, energiádat, hogy tanuljál, és legyen türelmed arra, hogy ezt az Isten majd egyszer felhasználja. Gyakorold a szívességet, lélekgyümölcs, a szívesség. Egy olyan világban, ahol minden azon áll vagy bukik, hogy nekem abból milyen hasznom van. Te legyél olyan, aki tesz szívességet, nem vár érte cserébe semmit. Egyszerűen csak legyél jó. Legyél hűséges Krisztushoz, a gyülekezethez, családhoz, hivatáshoz. Hűség sem egy annyira népszerű fogalommal, de te legyél hűséges. Legyél szelíd. Amikor Krisztus kiküldi a tanítványait, és tudja, hogy hova küldi őket, akkor azt mondja nekik, hogy legyetek szelídek, okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok. Farkas törvények uralkodnak ma a világban kétségtelen. De te legyél szelíd, az utat fog törni magának. Lehet, hogy nem rövid távon, de hosszú távon biztos. Legyél szelíd. És a fogyasztói társadalom és ez a munkaerkölcs, ami ma körbevesz minket, ennek a legnagyobb ellenpólusa tud lenni a mértékletesség. Legyél mértékletes. Tartsál önmegtartóztatást, és ez pont a fogyasztói szemléletnek a szembemenetele, hogy... És ez a mértékletesség nagyon jó, nem meg akar téged fosztani Isten a dolgoktól. Az Isten gazdag, az Isten megajándékozza az övéit. De azt várja tőlük, hogy ne legyenek telhetetlenek. És nagy kísértés, hogy telhetetlen. Még. Érezd meg, lásd meg, és az lélek ezt ki tudja benned munkálni. Mi az a pont, amikor pont megvan mindenem, nekem nem kell több ennél, viszont amit kapok, azt föl tudjam használni. Arra a célra, hogy az Isten kezébe eszköz tudjon lenni. Bibliai alap, lélek gyümölcse, de nagyon fontos, hogy ez a lélek gyümölcse. Ezeket azt mondtam, ilyen felszólítom, legyél ilyen, legyél olyan, nem tudunk olyanok lenni, lássuk be. De a lélek bennünk ezt ki tudja munkálni. De a lélek az ott tud munkálkodni, ahol az ige van, és az az ige, amely Krisztusról beszél. Azt az igét keresd, ami Krisztust hirdeti, és a lélek ott majd elkezd benned munkálkodni, és az a munkálkodás meghozza ezeket a gyümölcsöket. De ezeket táplálni kell, ott kell lenni folyamatosan, és ezért fontos a közösség, ezért fontos egy ilyen hét, mert ezt tudja föltölteni. És öt ilyen tanácsot hagytam így a végére, ami egyébként így kapcsolódik az igéhez, de félig ige, félig nem ige. Az egyik az, hogy egy ilyen mentál, hogy a tréning meg a fittség az nagyon átjárva minket, fittek legyünk, edzeni kell. És a mentalitásunknak, az agyunknak is van egy fittsége. Ezt úgy hívják, hogy pszichofitness, és öt ilyen gyakorlatot hoztam neked a pszichofitnessre. Az első az, hogy kacag, legyél jó kedvű. Hogyha az ördög kezében a rossz kedv, mint szérum, akkor a jó kedv, a kacagás, az meg az Istennek a vitaminja. Legyél jó kedvű. A kacagás, a jó kedv. Ha ilyen depressziós világban élünk, akkor ne te is olyanokat nézzél, hanem jókedélyű, jó hangulatú társasággal, emberekkel, műsorokkal vedd magad közül, ami a jó kedvedet táplálja. Ne az, hogy lehúzzon. A testünkre is nagy hatással van, hogyha jókedélyűk vagyunk, hogyha mosogunk, hogyha kacagunk, hogyha örülünk az életnek. A második ilyen fittségi tanács az, hogy mozogjál. A sport az nagyon fontos, és ne a versenyszerű sportra gondolj itt, hanem ugye ez eredeti munka is abban nyilvánult meg, hogy kvázi fizikai munkát végeztek az emberek. Ugye ma a mai ember be van szorulva egy ilyen irodai jellegbe, és a test az kívánja a mozgást. Nekem is, amikor szoktam mondani, hogy a térdem az mozgásszervi betegség. Azért beteg a térdem, mert nem mozgok. Mozgás az kell a testednek, és a test a lélek templom, az karba kell tartanod. Legyél fit testi értelemben is, mozogjál. És tanulj meg ilyen villámcsendességet tartani, akár munkába menet, akár a villamoson kapaszkodva, körbevívat, hunyj le a szemed, és nyugodtan tart egy pár percet, amíg beérsz csendességet magadba. Ez nem kell hozzá feltétlenül szakrális tér. Nagyon fontos az ima közösség, nagyon fontos, de a mindennapokban része legyed az ilyen csendességnek. Szóval negyedik az, hogy simogatás és ölelés, ez kell az embernek. Simogass, ölelj szeretteidet, családtagjaidat, barátaidat, olyan jó látni, én úgy szeretek lenni az ifi közösségük, hogy megöleljük egymást, megpuszuljuk egymást. Tölt. Őt is, meg engem is. Lányom furán néz rá, amikor először, hogy eljött az ifivel, és eljöttem, és a lányokkal megölelkeztem, hogy furán néz, de nekem nagyon jó volt. Amikor itt voltam szombaton, és Urkuton lent dolgozni, egyszer alig akartam innen hazamenni, és úgy ipparadtam volna veletek, mert ez kell nekünk. De ugyanezt gyakorold a hétköznapokban is. Ne félj megölelni, megsimogatni másokat. És végül segíts akkor is, amikor nekünk magunknak is segítségre lenne szükségünk. Ugye mi sokszor érezzük úgy, hogy rászorulok valakire, és valaki segítsen nekem. Ennek az egyik legjobb ellenszere, én segítek másokon. Segíts másokon, és te is felüdülsz, és ő is. Kacagj, kocogj, lazíts, érints, és segíts. Ezt gyakoroljátok, és el fogjátok tudni viselni azt, hogy a munka az így megváltozott. És el fogjátok tudni hordozni azt, hogy Isten egy egészen más úttal utat szán nektek, de ezt az utat nem úgy szánni, hogy kivonuljatok a világon, hanem benne maradjatok, és ez hassa át az egész életeteket és pénztárcátokat. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm a lehetőséget.
Köszönjük szépen. A nagyívű, tényleg nagyívű, ókortól korunkig átívelő és helyenként számomra csak könnyen fogadható, úgyhogy nagyon is helyenként nagyon is elmélyítő gondolatokat. Jó lesz szuszani most majd egy kicsit, szerintem igen, nyugodtan. Kimegy egy kicsit a levegőre. Kacag-kocog. Jó. És köszönjük Magyarskám a nagyon napos, nagyon sok munkával járó és nagyon sok gondolatot ébresztő alkalmat. Mi pedig egy idővel köszöntünk.
Nagyon szépen köszönöm. az esetleg, hogy felolvasod.
Köszönjük. De nem muszáj, csak.
Kolossi levél, és hogy ő általa békéltessen meg mindent magával, békességet szerezvén az ő keresztjének vére által, na jó, ő általa mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben. Csodálatos. Csodálatos. Köszönöm szépen.
Köszönjük.
Köszönöm.
Kedveseim, csoportbeszélgetés lesz, és mint a Jani előadása után én fölvetem nektek, már csak azért is, mert én azt hiszem, hogy olyan a téma, különösen a pénzzel kapcsolatos részek, amiben szakember kell, hogy maradjunk együtt. Mit szóltok hozzá? Maradjunk inkább együtt, mert én attól tartok, hogy amelyik csoportban nem lesz a Lajos, ott nehéz lesz a munkát leszámítva, ha kérdésünk van. És én nagyon proponálnám, hogy legyen kérdésetek, mert ugye közgazdász, meg banki szakember van velünk, miközben hívő ember van velünk, teljes számítógás, hát egy kettő betűt, teljes joggal egyébként nekem. Szerintem éljünk vele. 5 perc múlva dél, azt kérem, hogy óra 10-kor jöjjünk föl, és akkor egy jó fél óránk még van beszélgetni. Köszönöm a figyelmet.
Beszélgetés végén majd szóljatok már rám, mert hoztam pár ilyen szakirodalmat ajánlásként, hogyha valaki
jó.
Kicsit olvasnak, azokat majd megmutatom.
Jó, és akkor jó.
Csak anya, ne felejtsem el.
Aki elsőnek megér, az biztos még kapkálni.
Jó.
Most szerettem volna, hogy menjen ez a jelétkondi, majd elálljuk meg itt előtt. Aki kérdezett, évre
szartam. Azért nem kapcsoltam be, mert Tamás szólt, hogy nehogy zavarja a Lajost.
De majdnem leestem a székről egyszer, olyan álmosság van rajtam, hogy
rányomtam. Rányomtam.
Lesegítesz?
Persze, most rányomtam erős.
És az ilyen bűstrand volt, illetve nem a strandot.
Fizetni kell ilyen, de van ilyen képített gyerekfancsoló rész is, van ilyen belsétálós rész is.
Lehet, hogy megnézzük.
Szerintem. Nem kell valamizni már. De meglátod, hogy meleg van.
jó esik. Na.
Megszüntették a fiúmosdó?
Ami?
A fiúmosdó megszűnt, vagy csak így volt a...
Rajkának meg egy mosdó, ám?
Ja?
Ott a fiúmosdó.
Osztom egy kis szakirodalmat.